Szentét, Kovács Kárján vagyok, a Pécsi Tudományi Egyetem Közgazdasági Tudományi Karán vagyok, és a mai előadásom címe, illetve témája a nyílt hozzáférési publikálás aktuális kihívásai. Ez azt jelenti tehát, hogy az open access jelenségnek a kérdéseivel, illetve a problémáival foglalkozom. Előjáróban el szeretném mondani, hogy elsősorban arról fogok beszélni, hogy kutatói oldalról, a kutatókat befogadó intézmények, tehát egyetemek, kutatói intézetek, illetve kutatást támogató szervezeteket érinti, így a könyvtárat is. A előadásomban tehát elsősorban azokra a kérdésekre, problémákra igyekszem ráirányítani a figyelmet, amelyek az open access jelenség előnyeivel együtt járnak, és hát mindenképpen megoldásra váró feladatok. Főként a folyóiratok nyílt hozzáférésével kapcsolatos jelenségekre, illetve kihívásokra fogok összpontosítani, de végül néhány megoldást is, illetve jó gyakorlatot is szeretnék majd bemutatni. Én úgy gondolom, hogy az open access jelenség kapcsán napjainkban elsősorban vannak az előnyeit szokták kiemelni, különösen azt, hogy azáltal, hogy ingyenesen, szabad hozzáférésre, online módon tulajdonképpen a kutatási eredmények, a folyóirat cikkek, illetve bármilyen közlemény, bármilyen típusú közlemény mindenki számára hozzáférhetővé válhat, ez mind társadalmi szempontból, mind pedig a tudomány számára egy nagy előny. Ez azt jelenti tehát, hogy az a tudás és ismeret, ami nyílt hozzáféréssel rendelkezik az interneten keresztül, előmozdíthatja például az innovációt, a gazdasági növekedést, pozitív kulturális, illetve társadalmi folyamatokat. A másik előnye, amit megemlítendő, az az, hogy a kevésbé tehetős kutatók, illetve a kevesebb pénzügyi forrással rendelkező felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek is az open access elterjedésével hozzáférhetnek olyan kutatási eredményekhez, közleményekhez, amelyekhez mondjuk az előfizetéses rendszer uralkodása idején nem tudtak. És ezeket tehát például a fejlődő országokban is ingyenesen tudják olvasni, felhasználni. Hátrányait azt, illetve kevésbé szokták megemlíteni, tehát az előadásom további részében ezzel foglalkozom. Azt szeretném még megemlíteni, hogy itt az előnyök mellett, tehát annak kapcsán, hogy tulajdonképpen bárki számára hozzáférhetővé válnak a kutatási eredmények az open access-szel, azt elfelejtik gyakran megemlíteni, hogy nem mindenki számára fontos az, hogy mondjuk egy biotechnológiai kutatási eredmény szabadon hozzáférhető, hiszen ahhoz háttértudás, a szakterületen való járatosság szükséges, hogy valaki ezeket meg tudja érteni, illetve fel tudja használni. Először tekintsük azt, hogy a folyóiratok vonatkozásában az open access-nek, tehát a nyílt hozzáférés terjedésének milyen következményei vannak. Általánosságban elmondható az, hogy nehezíti a folyóiratoknak az áttekinthetőségét, illetve az azokban megjelenő cikkeknek a megbízhatóságának, minőségének megítélését az, hogy egyre több közlemény, illetve publikáció tárgyát szabadon hozzáférhetővé ingyenesen az interneten. Ez mind a kutató munka során problémát jelent az olvasók számára, ugyanakkor kutatói oldalról olyan nehézséget is okoz, hogy egyre nehezebb áttekinteni azt, hogyha valaki publikálni szeretne egy folyóiratban, akkor ez megfelelően bizonyos követelményeknek, illetve valóban szakmai elve alapján működik-e azt a folyóirat. Ennek kapcsán az egyik fontosabb, amit érdemes kiemelni, az a parazita folyóiratoknak a működése és a számuknak a dinamikus növekedése. Ez egy nagyon jelentős zavaró tényezőként van jelen, különösen bizonyos társadalomtudományi szakterületeken. A B-listán, ami tulajdonképpen egy informális fekete listának volt tekinthető hosszú ideig, jól lehetett alkalmazni arra, hogy ellenőriztünk ott egy folyóiratot, hogy az paraziterált sem. Sajnos azonban ez ugye az év elején törlésre került, tehát nincs meg most már az a lehetőségünk, hogy ezen keresztül ellenőriztük mondjuk a folyóiratnak a megbízhatóságát. Rendelkezésünkre állnak azonban olyan jelenlők számára is ismert rendszerek, amelyek segítséget adhatnak azban, hogy egy folyóirat milyen minőségű, illetve parazite. Tehát hozzá kell tenni, hogy ugye ezek sem teljes körülön biztosítanak olyan információkat, amely alapján a szakmai lapoknak a színvonalát, a szakmai önbiztonságát ellenőrizhetjük, különösen bizonyos szakterületeken. A másik, amit a parazita lapok kapcsán meg kell említeni, az az, hogy nehéz ezeket megkülönböztetni viszonylag új, kifejezetten open access folyóiratoktól, különösen azoktól, amelyek nem élvonalbeli kiadó által megjelentetett periódikát. Hiszen ugye a NIMOS kiadó nevű közismert, azokkal kapcsolatban vannak tapasztalataink, hogy egy új open access folyóirat jelenik meg a piacon vagy a tudományos körökben, akkor arról kevés információkkal, illetve nem kerültek még olyan indexelő adatbázisokba, amelyekben láthatjuk mondjuk a különböző tudománymetriai mutatókat, amelyek hozzájuk kapcsolódhatnak. Az interneten történő kutatás során a kutatók számára ez miatt nehéz eligazolni a folyóiratok között bizonyos területeken, különösen azért, mert számos open access folyóirat kifejezetten a kiadó honlapján keresztül, kiadója honlapján keresztül érhető el, és nem található meg olyan nagy infolyóirat adatbázisokban, amelyeket mondjuk az élvonalbeli szakkiadókban tartalomszolgáltató cégek biztosítanak. Az open access folyóiratok előretörésével, illetve az open access folyóiratoknak a bővítésével mindinkább kezd úgy elterjedni az, hogy az általános kereső motorokkal történik a tematikus keresés például, hiszen ahogy említettem, sok viszonylag új open access folyóirat nem kerül már be az előfizetéses folyóirat adatbázisokba, amelyeknek a használata ugye egy elég jelentős szakmai biztosíték volt, megbízhatóságot jelentett mind a könyvtárosok, mind a kutatók számára, hiszen tudjuk azt, hogy elég szigorú feltételeknek kell ahhoz a folyóiratoknak, illetve a szerkesztőségi munkának, valamint a folyóiratok mögött lévő kiadó munkának megfelelni ahhoz, hogy az így folyóirat adatbázisokba bekerülhessenek. Abban az esetben, hogyha az általános keresőkön keresztül történik a kutatás, vagy egy tematikus kutatás, akkor az eredmények, tehát a találati listába kerülő publikációk, közleményeknek a minősége, a szakmai megbízhatósága az igen változatos lehet. Így előfordulhat az, hogy a kutatók részéről további időrefordításra van szükség annak érdekében, hogy a publikációk minőségét ellenőrizni tudják, tehát például utána nézzenek egy folyóirat cikknek, hogy az milyen minőségű, milyen megbízhatósági periódikában jelent meg. Mi tudjuk azt, hogy a nagy folyóirat adatbázisokban, az előfizetésesekben, ott jellemzően erre nincsen szükség, hiszen láthatjuk az adatokat, illetve tudjuk azt, hogy a szigorú feltételek miatt biztos folyóirattal van dolgunk. A másik, amit itt szeretnék megemlíteni, az az, hogy az általános keresőkön kell, az általános keresők esetében nincsenek olyan funkciók, illetve nincsenek olyan kifinomult módszerek, mint mondjuk a nagy infolyóirat adatbázisokban, ami azt jelenti, hogy sokkal kevésbé fontos a a keresés az általános keresőkön keresztül, míg mondjuk a nagy tartalomszolgáltató cégek által biztosított ítélőjött adatbázisokban, ott sokkal kifinomultabb lett a keresés, sokkal pontosabban meg tudja határozni azt a kutató, hogy milyen témára is szeretne például rákeresni, vagy milyen jelenti van a kutatás. A következőben szeretnénk egy kicsit arról beszélni, hogy a tudományterületek közti eltérések és az OA publikálás kapcsán milyen kihívások, kérdések, problémák vannak. A gyakorlatban az látható, hogy az OA publikálás szorgalmazása során többnyire azt veszük figyelembe, hogy a társadalom, hogy a természettudományi területeken melyek a kutatási, illetve a publikálási szokások. Tehát ez alapján adják meg például a feltételeket az OA publikálással kapcsolatban, mondjuk nagy kutatási projektek esetében, illetve mondják el, hogy a potenciális szerzőktől, tehát a kutatóktól mit várnak el a szeretményei közértétel esetében. Tehát ez nagyon gyakran azt jelenti, hogy nem veszik figyelembe azt, hogy mondjuk a humán és társadalomtudományoknak eltérve a kutatási, illetve a publikálási gyakorlata, és ez az ezen a területen dolgozó működő kutatók számára problémát jelenthet. Tehát nagyon fontos lenne figyelembe venni azt, hogy a tudományterületek között jelentős eltérések vannak, mind a kutatási, mind a publikálási szokásokat, gyakorlatokat tekintve, illetve azt is, hogy tudományterületenként, szakterületenként bizonyos sajátosságok vannak, tehát ezeket figyelembe kellene venni akkor is, amikor a kiadók, illetve a tudomány szervezéssel foglalkozók a nyílt hozzáférésű publikálásnak az üzleti modelljét kidolgozták, illetve a nyílt hozzáférésű publikálással kapcsolatos elvárásokat megfogalmazták például. Ez a probléma, tehát a tudományterületek közti probléma, az különösen megjelenik a tekintetben, amikor arra van a folyóiratokban való publikálásról van szó. Tehát amikor a tanulmányok szerzői részéről finanszírozást várnak el annak érdekében, hogy megjelenhessen a kéziratuk, a tanulmányuk, tehát amikor is a publikálási díj ellenében fogja csak a folyóirat megjelentetni a lektorát elfogadott kéziratot. Ugye itt a fő probléma az, hogy a humán és társadalomtudományok esetében sokkal kevésbé finanszírozottak a kutatási projektek, és másrésztről pedig ide kapcsolódik az is, hogy jellemzően hosszabb a szertutási idő is egyes tanulmány megjelenése esetében. Ez azt jelenti tehát, hogy azok a társadalmi tudósok, akik nem rendelkeznek pénzügyi forrással, vagy nem elegendő forrással, vagy nem tudnak elnyerni kutatási projekteket, amelyek finanszírozottak, hátrányba kerülhetnek a nyílt hozzáférésű publikálás esetében, amikor is szerzői oldalú finanszírozásra van szükség. Ha folyóiratokat tekintjük, akkor is azt láthatjuk, hogy a tudományterületek között igen nagy eltérések vannak. Vannak olyan tudományterületek, itt például a biológia és az élettudomány, ahol jelentős a rangos, nyílt hozzáférésű folyóiratoknak a száma. Tehát azt mondhatjuk, hogy itt viszonylag könnyen találnak maguknak olyan folyóiratot a kutatók, amelyben közé tehetik az eredményeiket, hogyha a céljuk a nyílt hozzáférés. Más tudományterületeken viszont elég szűk azoknak a folyóiratoknak a köre, amelyek szakmailag magas szintűek. A közgazdaságtudomány területén is probléma az, hogy annak ellenére, hogy viszonylag nagy az OA alapok aránya, ezeknek száma, ezeknek csak egy kis hányaduk az, ami valójában rangosnak, így nem igazán mobilizáltak az OA közlésben a kutatók, vagy pedig, hogyha finanszírozott kutatási projektben veszett részt, akkor elég nehéz olyan folyóiratot találni, ami mind a témájukhoz megfelelne, mind pedig az aranyomat beváltozik. Így tehát bizonyos esetekben egy paradox helyzet alakul ki a kutatók számára, kutatók esetében, még pedig az, hogy kevés arangos folyóirat a területükön, ugyanakkor viszont a kutatási projektet esetében megkövetelik azt, hogy még hozzáférésük értelik az eredményeiket. A következőben szeretnék áttérni az intézményekhez kapcsolódó problémákra, hiszen az intézmények tulajdonképpen felelősek azért, hogy a kutatói által elért eredményeket publikálják, illetve hozzáférésűvé tegyék. Tudjuk azt, hogy hát az intézmények számára általában korlátozottan állnak rendelkezésre azok a források, amelyek publikálásra fordíthatók, illetve változó az, hogy melyik intézménynek az összeget tud megszerezni valamilyen pályázat keretében, mondjuk erre a célra. Itt pedig csak azok a kutatók járnak jól, akik olyan intézményben tudnak működni, amelyek megfelelő nagyságú pénzügyi forrással rendelkeznek. Még akkor is, hogyha az intézmény számára egy bizonyos keret rendelkezésre áll arra, hogy nyílt hozzáférésű publikációkat jelentessenek meg, egy nagyon fontos döntés az az intézmény részéről, hogy egyáltalán mely kutatók írásait jelentesse meg, tehát mondjuk támogassák a fiatal kutatókat, vagy inkább az elismert kutatókat helyezze előtérbe, aztán az, hogy mely kutatási eredmények megjelenését támogassa, vagy hogyha az összeget, ugye különböző tudományterületek között kell elosztani, akkor megint egy dilemma van, hogy melyik területre mekkora összeget csoportosítsuk. Pont most egy ilyen munkáról vesz meg részt a Pécsi Tudományi Egyetemen, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas aktuális kérdés most számunkra. Az intézményeket tekintve még a kettős pénzügyi terhelés érinti abban a szempontból, hogy egyrészt ugye mindig szorgalmazták azt a tudomány szervezőt is, hogy egy nyílt hozzáférés kerüljön előtérbe, de láthatjuk azt, hogy ez is ugye pénzügyi forrásra van szükség, ugyanakkor viszont hát tudjuk azt, hogy elsősorban most még az előfizetés és adatbázisokból dolgoznak a kutatók, amelyeknek a, hát ezeknek az itt folyó adatbázisoknak is ugye a előfizetési díja is elég magas összeget jelent, tehát itt tulajdonképpen az egyetemi könyvtárak, vagy a kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények egy számára egy kettős pénzügyi terhet jelent azt, hogy támogassák a kutatóikat. Megjelentek olyan vélemények, mely szerint az lenne a megfelelő megoldás, hogyha az így folyóirat adatbázisokra fordított előfizetési díjat átcsoportosítanák nyílt hozzáférésű publikálásra. Az Európai Kutatóegyetemek Ligája e tekintetben a Arany folyóirat modellt támogatja, ahol szintén 100% adati finanszírozása van szükség. Na most tudni kell itt azért azt is, vagy megemlíteni itt azt is, hogy sokak szerint ez megfelelő megoldás lenne, de lesznek olyan tudományterületek várhatóan, amelyek esetében akár hosszú távon is felmaradhat majd a két oldalú finanszírozás, ugye említettem korábban, hogy nem mindegyik szakterületen van megfelelő számú vagy nagyszámú rangos UHA folyóirat. És akkor amire kapcsolódik az intézményekhez, az a nyílt hozzáférésű publikálás rendszer szinten. Élénk szakmai vita van azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne átérni teljes mértékben vagy részben a nyílt hozzáférésű publikálásra, illetve hogy ennek a finanszírozása miként lenne megfelelő. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy tudományterületenként eltérő, hogy melyik típusú UA modell az uralkodó, vagy melyik lenne a megfelelő. A Max Planck digitális könyvtárnak a munkatársai készítettek egy nagy kutatást azzal kapcsolatban, hogy át lehetne csoportosítani a nagy folyói adatbázisokra fordított előfizetési összeget Open Access-re, és a kalkulációik alapján arra szeretnénk jutottak, hogy tulajdonképpen az az összeg, amit most az intézmények a nagy ifolyói adatbázisok előfizetésére fordítanak, elegendő lenne a folyóiratok teljes körének nyílt hozzáférésű működtetésére. Tehát ez azt jelenti, hogy megvan a rendszerben az a pénzösszeg, amivel a teljes a folyóirati rendszer működtethető lenne. A probléma viszont az, hogy ha bár a számításaik igazolják az ő hipotézisüket, nem veszik figyelembe azt, hogy az előfizetésekre fordított pénzösszeg és a publikálási díjaknak a forrásai azok gyakran nem feltétlenül azonosak. Másrésztről pedig az előfizetések forrásai nem minden esetben csoportosíthatók át a publikálásra. Úgyhogy ez egy nagy kihívás tekintetben, hogy ezt hogy lehetne megoldani. És akkor az utolsó szlájdokon pedig néhány megoldást foglaltam össze, hogy annak ellenére, hogy elég sok kérdés még megválaszolatlan, hogy hosszú távon hogyan is működhetne a nyílt hozzáférési publikálás, vannak jó gyakorlatok, hazánkban is most már számos kutatóintézet, illetve felsőoktatási intézmény különített el forrást kifejezetten arra, hogy a kutatóik számára tudja támogatni a nyílt hozzáférésű publikálást. Jellemzően az aranyú a közlést támogatják, és az is jellemző, hogy a publikálási díjnak egy bizonyos százalékához biztosítanak forrást, tehát itt azért még van egy rés, ami a kutatók számára publikálás szempontjából problémát jelent, hogy azt a hányadát, amit az intézményen fog támogatni, nem fog finanszírozni, valahonnan máshonnan biztosítani kell. A másik jó megoldás az az, hogy egyre több hazai intézmény köt szerződést azokkal a nagy kiadókkal, vagy tartalomszolgáltatókkal, amelyek a folyóirataikra, vagy a rendszerükön keresztül a hozzáférést biztosítanak. Aztán egy teljesen másfajta példát is megemlítenék. Létezik olyan szakfolyóirat most már, ami repozitóriumon keresztül biztosítja tulajdonképpen a folyóiratában megjelenő cikkeknek a hozzáférését, tehát ez a Discrete Analysis. Ennek az az előnye, hogy tulajdonképpen sem az olvasók számára, sem pedig a szerzők számára nem merülnek fel költségek, és alapnak a működtetése is egészen bőrülékenyen tud ezzel a megoldással működni. Egy másik megoldás az is, hogy vannak olyan tudományos társaságok, amelyek ingyenesen jelentetik meg a tagjaik számára a cikkeket. A tagdi befizetése ellenében, tehát itt megint csak az az előnk, hogy a szerzők számára nem merül fel költség, hogyha a tudományos társaság tagjaiban jelentetnek meg cikkeket. És az első előadásban már szóba került a CEL, az ő kezdeményezésük és alapján is létrejött egy jó megoldás, mégpedig úgy, hogy a magas presztízsű részecske fizikai folyóiratokat egy részét átváltották nyílt hozzáférésűvé, és ezáltal a kutatóknak pedig csak nem kell publikálási díjat fizetniük, ott a ezekben a folyóiratokban szeretnék, hogy a kutatási eredményeket.